153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társaim a stúdióban a Ladore Kft. Szinte teljes tulajdonos és vezető gárdája. Köszöntöm nagy szeretettel Ladóczky Istvánt, alapító és tulajdonos. Szervusz!
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és hát örülök a meghívásnak.
És hát a gyermekeket és Brigit, kezdjük Ladóczky Máriával, ügyvezetővel, szervusz és tulajdonossal.
Szia, Ági!
Ladóczky Barabás Brigittával, szia!
Szia!
Illetve hát ifjabb Ladóczky István, nem tudom, hogy szoktátok használni a neveteket, az idősebbet ilyet nem mondunk, tehát akkor te vagy az ifjabb Ladóczky István, ügyvezető tulajdonos.
Valóban, igen, köszönöm, meghívás, szia!
Itt beszélgettünk, ahogy készültünk erre az interjúra, hogy nagyon kevés olyan cég van, ahol talán ennyire szépen, szinte mesébe illően megy végbe a generációváltás, és hát 30 éves szülinapját ünnepelte 22. decemberében a Ladore Kft. Úgyhogy egy picit végigmennénk most István, és itt van az alapító, egy kicsit mesélni fog a kezdetekről, hallani fogunk a generációváltásról, és hát hogy áll most a cég, és mik a tervek. Ugye készült is veletek nem is olyan régen a LaFam magazinban is egy nagyon szép interjú, illetve hát a Forbes magazinban megjelent a cég, illetve hát nyertetek egy nagyon szép díjat, ugye a közép és kis és középvállalkozások között, az is én azt gondolom egy nagyon-nagyon szép elismerése a munkátoknak. De hogy ez is érdekes, hogy most szinte az összes vállalkozás 30 év körül jár, hiszen a rendszerváltáskor rengeteg cég született, és azok a cégek körülbelül most értek el oda, hogy a fiatalok át tudják venni. Tehát tulajdonképpen egy nagyon tipikus folyamatban vagyunk, ami úgy tűnik, hogy a Ladore Kft.-nek tök jól sikerült. Na de kezdjük a kezdetekkel. István, hogy is indult ez a történet?
30 éve egyszer csak úgy gondoltuk a feleségemmel, hogy mi mást szeretnénk. Másképp képzeljük el az életünket, mint a nagy átlag. Megfogtuk egymás kezét, azt elindultunk. Persze nem volt tudás, nem volt pénz, semmi nem volt szinte az akaraton kívül. Na aztán úgy mindig csak dolgoztunk, amit termeltünk, azt nem Bahamákra, utazásokra költöttük, hanem gépekre, technológiára költöttük, aztán egyszer csak kialakult a világ, azt működni kezdett, de hát ez nem egy kikövezett út volt. Ez nem ment volna a család nélkül. Tehát amit itt el szeretnék mondani, szóval a feleségem az ott volt a háttérben. Ő volt az, aki az apró munkákat, meg az emlékezz, ne felejtsd, de ez kell, az kell, az kell. Hát nem volt ez olyan egyszerű. Azért sokszor volt, hogy hajnali fél kettőkor az ember ott ül a konyhaasztalnál, és jön a feleség, hogy hát te mit csinálsz, miért nem alszol? Valami baj van. Dehogy van, nincs semmi baj. De valami baj lehet, mert nem ülné itt kint. És akkor az ember ugye kinek mondja el, mint a párjának, hogy hát ha holnapra nem érkezik meg az az összeg, mert akkor még kicsibe játszottunk, hogy ha nem kapom meg azt a pénzt másnak, nem tudom átutalni, akkor az én szava hihetőségem, az én üzleti hitelem az csorbát szenved is. Hát a jó Isten fogta a kezünket, azt elindultunk, mert nem csak tudás kell, hanem szerencse is, és a felső segítség is, úgy gondolom. Hát ennyi a történet.
A szavaid alatt a Krausz család jutott eszembe, szinte majdnem, hogy a vázlat ugyanez, hogy ott is a Zoli és Marika tényleg bízva egymásban, a Jóistenben, az üzleti tapasztalataikban, és nekik is voltak ilyen kanyarok, hogy egyik napról a másikra nem lehetett még tudni, hogy hogy fog. És ugyanezt mondta a szava hihetőséget. István, mesélj nekünk arról, hogy te azért a papíriparban volt már tapasztalatod, vagy voltak tapasztalataitok, tehát talán nem teljesen tapasztalat nélkül indultál ebbe a dologba bele.
Ez így nem fedi a valóságot. Én a Halaspaknál dolgoztam, és egész más jellegű volt a tevékenység. Én ott energetikusként dolgoztam.
Értem.
Tehát a papír az teljesen véletlenül jött. És aztán az ember úgy van vele, hogyha valamit csinálunk, azt csináljuk jól, és normálisan, és becsületesen. Hát aztán ez lett belőle.
Láttál részt, hogy van egy olyan terület, amit mindenképpen érdemes lenne, mondjuk a hulladékfeldolgozás, vagy a papírfeldolgozás, vagy szóval mivel indult a tevékenység?
Ez nem
mi
így
volt
működik.
Az, amit láttál?
Ez nem így működik. Ez teljesen véletlenül Pesten találkoztam egy hölgy, aki azt mondta, Ladó, te miért nem gyűjtesz hulladékpapírt? Hát mondom, fogalmam nincs róla, hogy mi az. És mondta, hogy ő segít nekem is. Azóta is szeretette és boldog örömmel emlékszem rá, hogy ez a hölgy akkor nekem úgymond utat mutatott is. Valamiért kedvelt, hogy...
Szimpatikus ez a fickó.
Igen. És ezt én sose felejtem el neki. Magát az ötletet. Igen. Na de a vállalkozásban is nem úgy van egy vállalkozás, hogy én most ezt akarom csinálni. Az adja magát, és akkor mikor nyílik a szemed, nyílik a világ, akkor egyre többet értesz meg belőle. De olyan nincs, hogy nincsenek buktatók, mert csak azok vannak.
Hát ezt ismerem, ezt a történetet, akár a rádió indulása működése kapcsán is mindig probléma megoldások hozták a sikert, sok-sok-sok. Nagyon érdekes, amit mondtál a szava hihetőségről, ami szintén visszacseng nekem egy kicsit a Krausz Riportból is, hogy mennyire volt ez fontos, hogy szava hihető maradj, vagy hogy tud teljesíteni azt, amit vállaltál, vagy vállaltatok?
Hát ez az alap. Ennélkül nincs vállalkozás. Ez az üzleti életnek az alapja. Ha valamit megmondasz, az úgy van. Most is, hónap is, meg hónap után is. Aztán nekem nem kellett soha 18 oldalra szerződést írni, mert egy cég próbálta meg velem, hogy csináljuk, de azt azonnal eltéptem, hogy mi veled nem bótolunk, mert 18 oldalon sorolta, hogy azt a feladatot ő mié nem fogja megcsinálni. Velem nem bótolt. Se akkor, se most. Mert én amire kezet adok, és ebbe becsülöm a gyerekeket is, hogy amire azt mondja, az úgy van, az úgy van, ez az alap. Ennélkül nem lehet a gazdasági életben létezni. Vannak ilyen szerencselovagok, akik megmagyarázzak, hogy ezt azért nem, vagy azért nem, de azok nem az a kategória, akivel nekem közös dolgom lehet.
Meg gondolom, hogy ezt hosszú távon nem lehet csinálni, mert előbb-utóbb csak kibukik, hogy akkor legközelebb nem boltolok vele, mert nem megbízható. Ti hogyan éltétek át ezt az időszakot? Ugye itt most főleg Istvánra és Marikára gondolok, ezt gyermekkorotokban, hogy apuék elindultak ezen az úton. Sokat voltak otthon, rátok értek.
Igen, alapértékek azok ma is a cégkultúrán gerincét alkotják. Az évvégi ünnepi beszédemben is meghallottam, vagy megjegyeztem, hogy én úgy emlékszem, hogy mindig volt ránk elég idő. Tehát amennyit én ma feléjük tudok rájuk fordítani, azt szerintem sokkal kevesebb, mint amit, tehát ők ennél sokkal többet, és a rengeteg munkájuk már persze elmúlt, tehát 30 év felgyorsult a világ.
Hát igen.
Most itt nem akarok magyarázkodni, meg mentegetőzni, de nekünk ez imponáló volt. Egyébként az én ereimbe is beleégett ez a fajta győzni akarás, küzdeni akarás, meg ez a vasakarat, ami egyébként a családunkat szerintem jellemzi.
Hát igen, ugye mindketten fociztatok is tulajdonképpen, tehát ott is erősödött ez a győzni szeretnék, csapatba dolgozom, küzdök, mint a fene.
Igen, ez teljesen jó, és ugye mostanában is rengeteget gondolkozunk, hogy van három gyermekünk, ugye vannak olyan napok, amikor kint például rossz az idő, és akkor ők elkezdik bambulni ezeket a virtuális kínálatokat, és barátainkkal beszéltük épp a feleségemmel, hogy sport, sport, sport.
Igen.
És hogy ma itt tartunk, szerintem ez a én esetemben is a sport a sokat hozzáadott ahhoz, hogy ha minimum más nem ez, hogy szavahihetőség, meg az a bioritmus, meg az az akarat, hogy igenis, ugye...
Nem adom fel.
Pontosan nem adom fel.
Nyolcadik nem sikerült kanyarban sem adom fel. Marika, te hogyan élted át?
Én azt gondolom, hogy a szüleink nagyon jól tudták balanszírozni a munkát és a magánéletet, mert például tényleg így, amikor a 30. évfordulónkra készültünk, akkor felfeljöttek ilyen emlékek, hogy ugye apu bennünket oviba meg suliba eldobott a barna barkasszal, utána ő ment a papírhulladékot összeszedni, és akkor mi meg este, akkor egy délután mentünk haza bringával, ugye az is a barkaszba bent volt, kirakott bennünket, és akkor úgy mentünk haza, vagy az, hogy például tényleg mi az összes nyarunkat, tehát mi a tesómmal nyaranként nem mentünk el így külön dolgozni valahova, de mi effektíve minden nyarunkat a Ladure Kft-nél töltöttük, és segítettünk a szüleinknek onnantól kezdve, amikor mi már tudtunk, és menet közben emlékszem rá, hogy nekünk apa raklapokból csinált medencét, tehát a targoncával odarakta a raklapokat, mi onnan ugráltunk befele, de ők közben ugye dolgoztak, vagy vízi foci pályát csináltak. Tehát, hogy próbálták ezt így összehangolni, akkor a nagymamánk rengeteget vigyázott ránk. Tehát mi ebben nőttünk bele, nekünk ez annyira természetes volt, hogy mi ott vagyunk velük, körülöttük, vagy hogy tényleg meg lehet kérdezni mi a társommal, amikor már olyan volt, mi mentünk apuval, ő vezette a gépkocsit, mentünk elszállítani a papírhulladékot, vagy amit kellett, és akkor mi kísértük. Tehát mi ebben nőttünk fel igazából, mi soha nem éreztük azt, hogy bármiben is hiányt szenvednénk, meg nálunk le voltak osztva a szerepek, hogy nekünk ugye ugyanúgy oda kellett magunkat rakni a tanulásban, a nyelvvizsgában, tehát nem volt az, hogy akkor mi megkaptunk, hanem nekünk is tenni kellett. Tehát, hogy ilyen jó, én azt gondolom, hogy nagyon jó értékrenddel érkeztünk, meg nagyon jó értékrendet kaptunk a szüleinktől, ami egyébként a mai napig segíti a mi utunkat.
Milyen érzés ez, István?
Ha
hallgatni.
Jó. Ha jó, hát persze, hogy jó. Hát ez az embernek egy olyan kedves érzés, de azért azt elmondanám, hogy ez a 30 év ez nem volt olyan egyszerű. Ebben azért voltak kemény időszakok is. Aztán mindig azt mondom, hogy összekapaszkodtunk, azt ez lett belőle. Jó van, ez így.
Ez így van. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk Ladóczky Istvánnal, fiával Ladóczky Istvánnal, kedves feleségével Ladóczky Barabás Brigittával és Ladóczky Marikával beszélgetünk hamarosan tovább, családtörténetről, cégtörténetről. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai cégtörténetriportot a Ladóre Kft. Tulajdonosaival, Ladóczky Istvánnal, fiával, Ladóczky Istvánnal, kedves feleségével, Brigivel és Marikával, Ladóczky Máriával beszélgetünk. Szinte a teljes vezérkar itt van, úgyhogy, de ami egyben család is, hiszen ugye Brigi menny, úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon csodálatos, úgyhogy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is történt a generációváltás, de itt István, ugye az alapító, a kezdeti időszakról, és hát az eltelt 30 évről azért elmondhat, hogy ebben nagyon-nagyon-nagyon sok nehézség, kitartás, probléma, megoldás volt. Hogyha visszaemlékszel arra az időszakra, amikor még te voltál a hajós kapitány, még nem a fiatalok, akkor mi volt az a legnagyobb öröm, vagy legnagyobb nehézség, amire büszke vagy, hogy megérted, vagy büszke vagy, hogy megoldottátok?
Hát én a legbüszkébb arra vagyok, hogy a gyerekeim azok európai emberek lettek. Arra vagyok büszke, hogy nyelveket beszélnek, és mi ehhez hozzájárulhattunk. Ez egy fantasztikus dolog, hogy ezek elmennek a repülőgépen valahova, ezek kommunikálnak, beszélnek, értik egymást. Ez egy mérhetetlen nagy dolog az én szememben. Én 50 éves koromban kezdtem el angolul tanulni. Soha nem fogom azt a szintet elérni. De én rendkívül büszke vagyok rájuk. Hát ezek világot nyújtsák nekem. A másik, a legboldogabb pillanatom, amikor ezt a két gyereket elküldhettem Manchesterbe nyelvtanfolyamra. És akkor én azt mondtam magam, hogy te jó Isten, hát valamikor régen a főuraknak a gyerekei mehettek ilyen dologra is. Ezt én megengedtem, hogy az én gyerekeim oda menjenek. Hát ez volt az, ez maga a csoda. És talán ez mutatja azt, hogy ezek a gyerekek, amikor arra került a sor, hogy átvegyék a céget, akkor ezek már fő voltak készülve tudásba, képzettségbe. Ezek már nem buta gyerekek, ezek tanult emberek. Tehát nem érzésből, nem
megszokott rutint vitték
rutinból, hanem ezek már képzett emberek. Hát persze, hogy jobban csinálják, mint én. És ami még talán elhangozhat, ezek a gyerekek, amit most nagyon divatos, hogy a cégeknek a vezetést át kell adni, ezek megelőzték a korukat. Mert ezek akkor lettek vezetők, amikor még a másik cégeknél, akik most lesznek vezetők, még ott ültek az előszobába. Na hát azok ezeket már nem tudják leoktatni, mert ezek már azt a tapasztalatot maguknak megszerezték. Úgyhogy hát így látom.
Milyen jó érzés ez, én engem mindig örömmel tölt el, hogy Magyarországon azért a családnak borzasztó erős hagyománya van, és az ott lévő értékeknek, hogy apa nem azt mondta egyből, hogy a cég mekkorát fejlődött, meg létrehozott a semmiből valamit, hanem rátok büszke, illetve hát amennyire, mert hogy azt gondolom, hogy ebbe benne vagy, Brigi, te is. hányba kerültetek a cég élére, és az átvételi, ugye Marika mondta, hogy tulajdonképpen ti belenőttetek abba, hogy a folyamatokba, a munkákba, a munkafolyamatokba, gondolom, ahogy már nagyobbak voltatok a problémákba, a feladatmegoldásba, mikor vettétek át konkrétan a céget, és hogy zajlott? Marika, István.
Csak azért mutattam a tesómra, mert ő ugye előbb ott volt, mint én, és azért gondoltam, hogy akkor kezdje, és utána pedig rácsatlakozom a mondandóra.
Igen, 2009 év vége óta vagyok a KFT alkalmazásába. Az elején édesapámmal, édesanyámmal és a teljes csapatával kezdtem együtt dolgozni. Majd menet közben a hungom is, mikor befejezte a iskoláit, illetve szakmai gyakorlatot is kellett tenni. Ő 2012-ben, ha jól emlékszem, akkor csatlakozott hozzánk. Maga a kérdésedre a pontos válasz, az amikor az elhatározás már a szülőkben megfogant, hogy ki fognak szállni, és hogy megkezdünk egyfajta hosszú folyamatot, mert ez nem egy exakt dátum volt. Igen. A dátum az az, amikor leköszönt édesapám, az ugye 2012. augusztus 22-e, mert ez a születésnapjához kötötte. Onnantól van az, hogy a teljes felelősség a miénk és a döntéséért, ugye mi vállaltunk minden egyéb felelősséget is, tehát innen deklarálható a mi irányításunk.
Én rosszul mondtam Marika nevét, mert dr. Ladocki Mária, ugye te jogi végzettséget szereztél. Egyértelmű volt számodra egyébként, hogy itt folytatod a családi cégnél?
Úgy beszéltük meg a szüleimmel, hogy miután elvégzem az egyetemet, akkor utána még én egy évet dolgoztam itt Kiskunhalason a dr. Szabó Klára ügyvédnél, és utána akkor becsatlakozom, és nekem nagyon nagy segítség volt az, hogy a tesóm, ő benne van. Tudni kell rólunk, hogy apuval hasonló a személyiségünk, és hát szokták mondani, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában, és ez esetünkben ez igaz is volt, viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy a tesómmal pedig teljesen eltérő a személyiségünk, és ő nagyon jól tudott engem tanítani, és ez nagyon-nagyon hasznos volt számomra. Úgyhogy így alakult, hogy 12-ben csatlakoztam be, és onnantól lettünk ügyvezetők, igen.
Hát azért egyébként nem mindig egyszerű, hogyha különböző személyiségeknek kell együttműködni, de ugyanakkor, ha ez sikerül, akkor pont nagyon szerencsés lehet, hiszen a különböző kompetenciák, tulajdonságok, képességek nagyon ki tudják egészíteni egymást. Régi Julit még nem kérdeztem, hogy ő mikor csatlakozott a csapathoz ezzel a hihetetlen nyugalommal, stabilitással, amit egyébként el tudok képzelni, hogy Istvánnak is a párja ilyesmi személyiség lehet egyébként, nem? Nem. Oké, vele is kell beszélgetnem, hogy kiderüljön. De Brigi, ez biztos, hogy a stabilitás, nyugalom, te mikor csatlakoztál? Tudom, hogy még nem feleségként először.
Így van, 2014-ben csatlakoztam én a csapathoz. Először ugye megismerkedtem a férjemmel, aki akkor még ugye nem a férjem, akkor megismerkedtünk 14-ben, és utána 14 év vége felé csatlakoztam én a Ladurek Kft-hez.
Akkor ti már jártatok Istvánnal?
Igen.
Értem, tehát akkor nem munkahelyi szerelem volt, nem, hogy láttad ezt a gyönyörű okos nőt ott a pénzügyön, és elvarázsolt.
Nem, először megismerkedtünk, és később csatlakoztam a csapathoz.
Igen, igen. Mennyi ideig tartott ez a folyamat, amíg tulajdonképpen még együtt működött apa és fia? 3 év, most ha az évszámokat számolom?
Ugye az első időszakban, hogy a 2009-et említettem, tehát igen, egy 3 évet így folyamatosan dolgoztunk együtt, próbáltam ellesni azokat a metódikákat, amiket ő elmondott, illetve mert utána jöttek saját gondolataim is, hogy milyen irányokat is lehetne venni. Mindig az én veszőparipám az, hogy hatékonyan, és akkor erre a zászlóra is tűztük fel a cég későbbi fejlesztési projektjeit is. De amúgy sokat tanultam tőle is, az édesanyámtól is, meg ott az ő csapatuktól is. Maga utána innentől, ahogy ez az átvétel megkerekedett, az a következő 2-3-4 év, az egyébként rettentő nehéz, tehát arról regényt lehetne írni, hogy olyankor mi történik ott. Illetve hozzá kell nagyon tenni, hogy itt a városban és a környéken is nagyon nagy tisztelettel vagyok a hasonló, vagy nálunk sokkal nagyobb vállalkozások előtt. Mindenkinek egy másik lépcsőn kell beszállnia. Mi azért zöldfülűek voltunk. Oké, hogy ebben nőttünk, oké, hogy láttuk, de hatalmat, meg pozíciót, azt pozíciót lehet adni, de ezeket ki kell utána érdemelni. És az volt a célom, a személyes saját, hogy egy idő után valóban ki is érdemelhessem én, meg a csapatom, meg a közösségem, akik közvetlenül együtt dolgozunk. És miután nagyon szépen így fejlődgettünk ezzel a céggel, amelyik polcon megkaptuk, azt gondolom, hogy másik polcra helyeztük minden nagyképűség nélkül, de ehhez azok az alapvető értékek kellettek, amik az indítatásunknál már megvoltak.
Ez biztos, hogy így van. Innen fogjuk folytatni egy kicsit a változásról, tehát hogy mivé vált a nagyszerű kezdet, a tulajdonképpen a teljesen új kezdet után a cég. Most elköszönünk hallgatóinktól, jövő héten ugyanekkor ugyanitt folytatjuk a Ladore Kft. Cégtörténetét. Ladóczky István alapítóval beszélgettünk, tulajdonossal, illetve fiával, Ladóczky Istvánnal, kedves párjával, Ladóczky Brigittával és dr. Ladóczky Marikával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál, és ne feledjék, jövő héten ugyanekkor ugyanitt folytatjuk.